Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Fácán Gergelyben a stúdióban. Ő a vendég, ő a napvendége, a Volvo Trucks kereskedelmi igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit.
Beszélgessük a következő 35-40 percben az utóbbi bő egy év fejleményeiről, az aerotermék családról, az új ecseri központ megnyitásáról, a különböző helyezésekről Magyarországon, Európában, az alternatív hajtási hírekről. Mindenképpen szeretném kérdezni a véleményét, meg azt is szeretném megtudni, hogy hogyan gondolkozik a Volvo Trucks a jövőről, mit látnak előre, de kezdjük először azzal, amit a legfrissebb, és az önök számára gondolom a legörvendetesebb, a Volvo Trucks lett Magyarország és Európa piacvezető nehézgépjármű gyártója. Ez így pontos, ugye?
Ez így pontos, igen, és ez nekünk óriási büszkeség. Ugye Magyarországon utoljára 2008-ban voltunk piacvezetők, azért az már elég régen volt. Európában pedig ilyen még soha nem fordult elő, hogy a Volvo Trucks legyen piacvezető, úgyhogy ez egy óriási érdem számunkra. Főleg annak tudatában, hogy milyen nehéz időket élünk, milyen nagy változások vannak a mindennapjainkban, szinte minden héten új stratégiát kell kitalálni, azért mindenki, aki nézi a gazdasági híreket, látja, hogy gyakorlatilag nem működik az a 10-20 évvel ezelőtt bevett stratégia, hogy rááll egy adott gyártó egy irányra, egy üzleti célra, mert ezek a hosszú távú dolgok nem működnek. Most a gyors reagálás kell, az ügyfél pontos kiszolgálása, úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal kihívásosabb a mai időszakban, a korunkban kamion gyártani, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt volt.
A 2024-es évnek én egy-két momentumát itt megemlítettem, de érdemes ezen végigmenni, ugye, hogy ha már ezt a piacvezető helyet hozta önöknek a 24-es év Magyarországon és Európában, és akkor nézzük meg, hogy mi minden történt itt nálunk Magyarországon az önök esetében.
Hát elsősorban ami nagy változás a mi életünkben, hogy kiadtunk egy új termékcsaládot, amit egyébként januártól lehet rendelni, illetve január végén is mutattuk be, és májustól került széria gyártásban. Ez az új FH Aero termékcsalád, amiről azt kell tudni, hogy módosult aerodinamikával rendelkeznek a járművek. Az uniós jogszabály megengedi, hogy 50 centivel hosszabbak legyenek a teherautók. Ezt abban az esetben tehetik meg a gyártók, hogyha ezt a hosszúsági lehetőséget a jobb aerodinamikára fordítják. Tehát fontos leszögezni, hogy a raktér térfogat növelésre ez nem alkalmazható jogszabály.
Emlékszem, hogy volt egy beszélgetésünk nem olyan rég, egy vagy másfél-két éve, amikor a fülkék kerültek szóba, ugye? A fülke. Igen. És a gépkocsi vezető kényelme. Akkor ez a dolog ez ide tartozik.
Igen.
Valamilyen módon.
Akkor ez még csak egy ötlet. Aha. Volt, és terv, mára ez már a jelen és a megvalósulás. És hát az látszik, hogy azért amellett, hogy vannak haszontalan törvények, ez például úgy tűnik, hogy jó ötlet volt, mert azt látjuk, hogy 5-7% üzemanyag megtakarítást ezzel el lehetett érni, és természetesen a káros anyag kibocsátásra is ugyanilyen pozitív hatással van. Nem utolsó sorban kaptak a járművek egy új dizájnt, egy új megjelenést, a gépkocsivezetők adott esetben egy nagyobb életteret, jobb munkakörülményeket egyes modellek
ami
esetén.
Ami nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy mi az a kamion, de az is fontos, hogy legyen olyan gépkocsivezető, aki el is vezeti, ugye?
Igen, igen, és azért azt tudni kell, hogy minden újdonságnál szoktak a gyártók olyan kritikát kapni a felhasználóktól, hogy ez csak ráncfelvarrás. Most végre ezt nem tudták mondani, mert ez gyakorlatilag egy olyan módosulás volt, egy olyan szemmel látható különbség, hogy ez nem ráncfelvarrás, hanem ez egy új termékcsalád. És ez mindenképpen egy komoly mérföldkő volt a mi életünkben, és az látszik, hogy amellett, hogy a korábbi modellt is gyártjuk párhuzamosan az új modellel, a gazdaságosság az egy fontos szempont lett az ügyfélkörünk körében, ugyanis az eladott járművek 80%-a az új termékcsaládból kerül ki, szóval egy csapásra betört a
fogyasztás
piacra.
Miatt?
Az üzemanyag fogyasztás miatt, igen. Tehát egyértelműen átment az az üzenet, hogy az a kevés többlet, egyébként durván egy ilyen 3-4%-kal nagyobb beszerzési árról beszélünk, de ezt a jármű egy másfél-két év üzemeltetés alatt bőven visszahozza, utána pedig már egyértelműen plusz termel. Illetve nem utolsó sorban arra is számítanak a felhasználók, hogy majd a másodlagos piacon egy ilyen módosult dizájnnal rendelkező jármű többet fog érni, és ez bizonyára így is van.
Menjünk kívülről befelé, jó? Egy ilyen nehéz gépjármű esetében. Mert most akkor azt mondtuk, hogy szélcsatorna, meg aerodinamika, ugye, és az aero termékcsalád.
Így van.
Az is nagyon fontos, hogy miből vannak ezek a nehéz gépjárművek. Ugye az sem mindegy, az összsúly tekintetében sem, a fogyasztás tekintetében sem, a karbonlábnyom tekintetében sem, ez is egy nagyon fontos kérdés. Itt is izgalmas dolgokat fejlesztettek.
Igen, hát ugye folyamatosan próbáljuk zöldíteni magát a gyártás technológiát is. Rengeteg újrahasznosított anyag található a fülkében, akár csak a műanyagokra, vagy éppen a kárpitozásokra, hogyha gondolunk, illetve rengeteg könnyítést is kellett alkalmaznunk. Ugye azért azt tudni kell, hogy a maga a könnyítés is önmagában káros anyag kibocsátással, csökkenéssel jár felhasználás során, hiszen hogyha nem kell egy terhet cipelnünk, akkor azért energiát se kell elégetnünk. Úgyhogy rengeteg alumínium alkatrészt alkalmazunk, illetve hát a Volvo az acélgyártás zöldítésében is gondolkozik.
Mert hogy azért a fele az 50% körül az acél, ugye?
Egy ilyen javarésze azért ugye? A tömegnek több, mint igen, a fele, természetesen. Igen. Illetve magát a gyártás technológiát próbáljuk zöldíteni, hogy minél kevesebb lábnyomot hagyjon maga után a folyamat.
Ezt hívják alacsony karbon lábnyomú acélnak?
Így van.
És ennek a gyártása már beépült ezek, vagy ennek az anyagnak a felhasználása már beépül ezekbe a gépjárművekbe?
Ez igazából még ilyen kezdeti stádiumban van, tehát kísérletek folynak, még a széria gyártás nem érett meg.
Ha most az ember 100 ilyen nehéz gépjárművet letenne az asztalra egymás mellé, vagy egy hatalmas parkolóba, akkor hogy néznek itt Európában vagy Magyarországon? Tehát mennyi lenne abból a dízel, mennyi lenne abból az elektromos, mennyi lenne a gáz?
Itt azt is fontos leszögezni, hogy hol nézünk be a parkolóba. Ha egy városi környezetbe keresünk kamionparkolót, mert azért ott is van, akkor azért már lehet találni alternatív hajtásláncú járműveket szép számmal, főleg Nyugat-Európában, vagy éppen Észak-Európában. Tehát mondjuk Norvégiában azt gondolom, ha valaki Norvégiába sétál végig egy parkolóba, akkor ott már egy igencsak szép volument fog látni elektromos hajtásláncú kamionokból. Ott egy 20-30%-ot is el tudja érni ez az arány, és azt gondolom, hogy ők ezzel világelsők, ezt bátran kimondhatjuk. Nyugat-Európában azért autópálya parkolóban még nagyon keresgélni kell az alternatív hajtásláncot, de LNG járművekkel egészen biztosan fogunk találkozni minden egyes parkolóban. Elektromos járművekkel pedig inkább csak a nagyvárosok környezetében. Ez igaz Magyarországra is. Ugye nagyságrendileg 20 elektromos Volvo kamion dolgozik Magyarországon, azért ezek jellemzően Pest megyén belül közlekednek.
Lehet azt mondani, hogy 1-1,5% körülbelül az arányuk mondjuk Európában?
Európai szinten igen, Magyarországon azért még ettől is kisebb ez az érték.
Azt mondtam ennek, amikor bejött a stúdióba, egy picit olyan ez, mint a személygépkocsiknál, hogy csak még nehezített pálya. Ugye, mert amíg én egy személygépkocsit esetleg akkor döntenem kell, hogy mi lesz a következő hajtás, dízelt veszek, benzinest vagy elektromosot, akkor még az játszik, hogy én este akkor rádugom a napelemre, és akkor vagy töltöm konnektorba, vagy bármi, vagy a munkahelyem, mert az egy kamionnál ennek sokkal nehezebb körülményei és feltételei vannak.
Igen, hát hogyha a kettő mondatban össze tudom foglalni a fő különbséget, és hogy miért nagyobb nálunk a kihívás, arra azt tudom mondani, hogy ha az önsúlyra vagy az össztömegre gondolunk, akkor egy személyautó esetén az önsúlyhoz képest a teljes terhelés mondjuk egy 30%-kal több csomagokkal és utasokkal együtt. Ezzel szemben egy teherautó esetén az önsúlyhoz képest a háromszorosát, tehát a 300%-át kell cipelni egy járműnek, hiszen az áru tömege teszi ki az össztömeg nagyobbik részét. Illetve, ami még nagyon fontos különbség és nagyon fontos statisztika, hogy átlagosan egy személyautó a nap 24 órájából ilyen 5-9%-ot van használva, felhasználástól függen. Ezzel szemben egy kamion a nap 24 órájából nagyjából 40%-ot van használva, de hogyha egy agglomerációs feladatra gondolunk, ahol egyébként a két műszakos munkarend sem ördögtől való, ott akár el tudunk érni a 70-80%-os felhasználási igényhez. Na, ebből kellene nekünk kifacsarnunk azt az időt még, amikor egyébként ezeket a nagy akkumulátorpakkokat még föl is tudjuk tölteni valamikor. Szóval sokkal nagyobb rendelkezésre állási időt kell, hogy produkáljon egy teherautó, mint egy személyautó.
Ha már parkoló, akkor nézzük az ecseri központot, jó? Mert az is egy újdonság, és meg az is 24-hez tartozik, ugye?
Igen, ez is a tavalyi eseményünknek a fontos mérföldköve volt. A Volvo Hungária 1999-ben alakult meg Magyarországon, mint a Volvo leányvállalata, és akkor egyébként talán kimondhatjuk, mert már nem létező név, a Hungarokamjannak a volt telephelyét vásároltuk meg, és hát nagyon ideiglenesen rendezkedtünk oda be. Arra számítottunk, hogy 1-2-3 éven belül költözünk valamilyen végleges új telephelyre. Hát erre igazából 25 évet kellett várni, mire végre megtörtént ez. Egyébként azért a Covid is tolt ezen, hiszen 2020-ra terveztünk egy projektet, de igazából azt gondolom, hogy most már a jelennek kell örülni. Egy nagyon szép zöldmezős beruházás valósult meg, ami 14 hónap alatt készült el az első kapavágástól számítva, és szeptember óta a Ecser ipari övezetében, nagyon szép zöld övezetben található az új Volvo központ, ami napelemparkkal is rendelkezik, és hát mindent megtettünk azért, hogy minél alacsonyabb környezeti lábnyommal bírjon ez az új telephely, és nagyon figyeltünk a munkatársaink munkakörülményeire is, tehát az irodák igazán magas színvonalon vannak berendezve, illetve ezen kívül, amit még meg kell említenünk, hogy a világon az első olyan szervize a Volvónak, a mi telephelyünk, ahol nem csak fűtés, hanem hűtés is található a műhelycsarnokokban, tehát klimatizált műhelyekről beszélünk.
Milyen érdekes, ugye, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy új telephely, vagy egy új gyár, és mennyire fontosak már ezek a szempontok. És ugyanezek a szempontok fontosak maguknál a gépjárműveknél is, amiket gyártanak, amiket forgalomba hoznak. Tehát ugyanez a cél végül is. Csak ezek a célok, ezek állandóan változnak. Erről is beszéltünk már előzetesen, hogy milyen nehéz, és ez is egy nehezítő tényező, megfelelni most olyan elvárásoknak, amik változhatnak. Tehát, hogy Európa mondjuk meddig engedi meg, ugye mondjuk akár, vagy Amerika meddig engedi meg azt, hogy mondjuk dízelek járják az utakat, és ez a határidő hogy változik? Ehhez képest hogyan kell önöknek a tervezéseket, a fejlesztéseket, a gyártási volumeneket alakítani?
Igen, hát nagyon fontos, hogy a jogszabályoknak megfeleljünk, illetve nagyon fontos az, hogy a felhasználóknak is megfeleljünk, hiszen ha egy felhasználó nem érzi magát jól, például egy kamion fedélzetén, akkor ő nyomást fog gyakorolni a felettesére, hogy más márka legyen. Vagy éppen, ha nem érzi magát jól, akkor rosszabb minőségű munkát tud végezni. Ugyanez igaz mondjuk egy kamionszerelő kollégára is. Tehát, hogyha ő jó környezetben tud dolgozni, akkor pontosabb munkát tud végezni, szívesebben csinálja, vagy szívesebben végzi a munkáját. Ha valaki szívesebben végzi a munkáját, akkor az jobban is végzi, illetve az is nagyon fontos, hogyha jók a körülmények, akkor a munkahelyi balesetek száma is csökken, illetve kevesebb rá az esély. Tehát igazából ez egy komplex dolog, amit egybe kell látni, és a Volvo egyébként ebben nagyon jó, hogy hosszú távban gondolkozik, és ezt itt a kivitelezésnél is éreztük, hogy alapvetően a költség az mindig fontos, viszont azt mondta a Volvo, hogy 25 éve nem építettünk új telephelyet Magyarországon, vagy legalábbis új központot 25 éve foglaltuk el. Most minimum 25 évig, de inkább 50 évre építjük ezt az új központot, tehát a minőségre törekedett, nem pedig a költségcsökkentésre.
Nézegettem önnel ilyen kis videókat, ilyen edukatív kis videókat, és ez nagyon szimpatikus volt, mondtam is, nem udvarlásképpen. Azon is gondolkoztam, hogy 30 évvel ezelőtt sokkal kevesebbet kellett edukálni, nem a fogyasztókon, a vásárlókon, a gépkocsi vezetőkön. Hát akkor vettek egy dízelt, aztán az ment. Nem tudom, mennyi szervizigénnyel, meg mennyi állásidővel, meg mennyi karbantartással, ráfordítással, de azzal lehetett tervezni. Most már személyautóknál mondják mindig, hogy ugye minél intelligensebb egy személygép, hogy annál bonyolultabb, annál több hiba lehetőség van. Ez nyilván így van a nehéz gépjárműveknél is.
Ez abszolút így van, igen. Ugye minél szofisztikáltabb egy jármű, annál komplexebb. Természetesen mindig érzünk egyfajta hullámzást a technológia kiforrottságát illetően. Azt gondolom, hogy divat azt mondani, hogy régen minden jobb volt. Én azért nem mennék el ilyen szélsőségekig, de
sok minden egyszerűbb lehetett.
De sok
talán
minden volt
beleférhet, nem?
Igen. Bár tény, hogy én arra is emlékszem, hogy azokat kamiontípusok, akár Volvo esetén is, amit most a sofőrök nagyon dicsérnek, azért már most vagyok annyira idős, hogy én emlékszem, amikor azok újak voltak, akkor pont ugyanannyian mondták azt, hogy hú, ez már nem lesz olyan jó, mint az azt megelőző volt. Ez azt gondolom, hogy ez egy örök divat azt mondani, hogy a régi az jobb volt, De egy dolog tény, most pont egy olyan hullámban vagyunk, hogy azt érzem magunkon is, illetve a versenytársainkon is tapasztaljuk, hogy jóval szervizigényesebbek lettek a járművek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy léptennyomon az útszélén maradnak, mert egyébként ez az arány, ez nagyon sokat javult az elmúlt években, viszont azok a szoftver frissítések, illetve azok a változások, amit egyébként a gyártók szériagyártás után vesznek észre, hogy milyen módosítások kellenek, hogy megtörténjenek, ezek igencsak megsűrűsödtek. És van egy része, ami egyébként távolról elvégezhető, tehát ebben is van egy nagy előrelépés, de vannak olyan tevékenységek, akár szoftver frissítés terén is, amit csak műhely körülmények között lehet elvégezni. Egyébként ennek a kiberbiztonság a legfőbb oka. Tehát sokszor megkapjuk azt a kérdést ügyféltől, hogy miért kell nekem egy szoftver frissítésre bejönni, de gondoljunk csak bele, hogy azért, ha egy fékrendszerhez vagy egy motorrendszerhez hozzá tudnánk nyúlni távolról, egyébként technológiailag lehetséges.
Akkor más is hozzá.
De akkor adott esetben más is hozzányúlhatna, és azt gondolom, hogy ezt a kockázatot most még senki nem meri felvállalni. Azt gondolom, hogy ezek a tűzfalak elég erősnek kellenek, hogy legyenek. És egyébként erre is van törvényi előírás, hogy mit lehet távolról megoldani, és mit nem.
Hát ha már az előbb azt mondta, hogy az útszélen áll, vagy nem áll bármilyen jármű, azért egyre kevesebb jármű áll már az út szélén, mert a hatótávolságot esetleg valami módon rosszul mérte föl. Ugye, és most a személyautókra gondolok. Csak azért mondom, próbálom átevezni a következő témára, ugye az is a közelmúlt egyik eredménye volt, hogy most már 600 kilométer tudnak menni egy töltéssel, ugye? Vagy ez még a jövő?
Ez a jövő, igen. Ezt az új termékcsaládot évvégén fogjuk bemutatni, de egyébként jött már ki róla a sajtóközlemény, tehát nem titkot árulunk most el. Ezek a modellek jövő év első felében fognak gyártósorban.
Ez egy lélektani határ most a fuvarozó cégeknél, 600 kilométer, kérdezem, mert ugyanilyen lélektani határ van a személyautóknál is, hogy amikor tárgyal, amikor beszélget, amikor edukál, akkor mik a legfontosabb kérdések? Nyilván az, hogy mennyi alatt lehet tölteni, hogy mi a hatótávolság, a költségek, a szerviz, meg az sok minden más mellett. Amikor mondjuk egy fuvarozó azon gondolkozik, mint egy magánember is, hogy maradjunk a benzinesnél dízelnél, jelen esetben dízelnél, vagy már váltsunk, és már merjünk lépni egyet előre.
Hát a hatótáv az egy mindig fontos kérdés, bár egyébként gyakran belevisszük a napi kommunikációba, hogy nem is mindig kellene, hogy fontos kérdés legyen, ez inkább egyfajta szokás. Ugye azért egy dízeljárműről tudjuk, hogy 3 × 5000 kilométert is akár meg tud tenni, legalábbis teherautó esetén egy tele tankkal, és egész egyszerűen megszoktuk, hogy ennek az idejére, tehát a tankolás idejére nem kell gondolni, nem kell vele számolni. Ezzel szemben egy elektromos esetén még akkor is kell ezzel kalkulálni, hogyha agglomerációs feladatról beszélünk. Ugyanakkor az fontos látni, hogy a jelenleg szériagyártásban lévő 300 kilométerrel bíró elektromos kamionok valójában ezeket a feladatokat, amire tervezve lettek, tökéletesen elbírják látni, hiszen a dízel járművek sem mennek többet, mint 300 kilométert. Tehát gondoljunk abba, hogy van olyan, amikor egy kamion a 33 euró palettáját 10-12 helyre kézbesíti. Több időt tölt rakodással, mint közlekedéssel. Majd utána visszafelé visz göngyöleget, majd újra megrakodik egy ugyanilyen árucsomagot, egy ugyanilyen összetételt, és ismét újabb 10-12 helyet kézbesít Budapest környékén például.
Tehát élethelyzethez kell alakítani itt is a flottát, nyilván ugyan, mint egy magánszemély. Attól függ, hogy én Pomázról járok Budapestre, teljesen jó egy elektromos is, vagy naponta kéne a Budapest-Miskolc távolságot megtenem, ott lehet, hogy jobb lenne egy dízel.
Így van pontosan. És természetesen, hogyha valaki Barcelonába akar menni Budapestről, akkor azt fogja mondani, hogy az elektromos kamion alkalmatlan erre. De mi sem mondunk mást, tehát nem erre a feladatra javasoljuk. Ugyanakkor kérdezte, hogy ez a 600 kilométer, ez egy mérföldköve. Igazából az, de még mindig nem értük el azt a vágyat, amire egyébként a fuvarozók gondolnak, vagy szeretnének elérni, ugyanis azért így fontos a vezetési időknek is a számbavétele. Ugye egy gépkocsivezető 9 órát vezethet egy nap, ezt heti 2x10 órára is növelheti. Ez idő alatt nagyjából 720-760 kilométer levezetésére képes egy nemzetközi forgalomban lévő jármű. Én azt gondolom, hogy akkor lesz valós alternatív megoldás az elektromos jármű, amikor egy vezetési időt teljesen ki tudunk úgy vezetni, hogy a járművet közben nem kell tölteni, és az éjszakai töltést pedig, az éjszakai pihenőt megbírjuk oldani.
Tehát pihen alatt, a gépkocsi amikor... vezető, és pihen a gépjárműs, ugye?
És akkor itt csak zárójelbe jegyezném meg, hogy amikor egy olyan kamion parkolót látunk, hogy egyszerre 200 kamion parkol, ha abból a 200-ból csak mondjuk 40 lesz elektromos, akkor oda milyen áramellátás és milyen töltőinfrastruktúra fog kelleni, hát azt gondolom ez egy külön beszélgetést megérne.
Az külön, mert meg Budapest a lakóparkok ellátása is néha nehézségbe ütközik, akkor, amikor egyébként a mély garázsokba telepíteni kell a különböző töltőket személyautókhoz, igen, hát meg akkor egy parkolóban. Azt jól láttam, hogy 40 elektromos gépjárműnek maradva még egy percig, aztán majd is rövid szünetre megyünk, hogy 40 országban 3800 darab elektromos teherautó, vagy kamion, ez most a Volvo Trucksnak a szaldója?
Igen, ez egy nagyon szép darabszám, és egyébként mostanra már át is léptük a 4000-es darabszámot, ezzel egyébként világelsők vagyunk az elektromos teherautógyártásban, de azért azt tudni kell, hogy hátradőlnünk soha nem szabad. Mostanra már az összes versenytársunk készen van az elektromos hajtáslánccal, úgyhogy a mi feladatunk az, hogy ez a vezető szerep megmaradjon a jövőben is.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi információkat. Fácán Gergely, a Volvo Trucks kereskedelmi igazgatója, a nap vendége itt a Trend FM-en. Pár perc szünet, és folytatjuk majd. Hát nyilván a jövőt fürkészünk, meg az LNG-ről nem is beszéltünk még, hát az is egy nagyon fontos szegmens. Pár perc, és folytatjuk a beszélgetést.